Egy olyan pillanatba enged most belátni bennünket ez a felolvasott szakasz, ami egészen hihetetlen módon meghatározott, sőt a mai napig meghatároz egy bizonyos néphez tartozókat, meghatározza őket a gondolkodásukban, meghatározza őket az emberekhez való hozzáállásukban. Most ennek a felolvasott szakasznak a segítségével bele tudtunk látni abba, hogy hogyan gondolkodott annak idején, Jézus idejében, tehát körülbelül 2000 esztendővel ezelőtt egy hithű zsidó ember, és azért mondom, hogy jelen időben is igaz ez, mert a mai napig is vannak, akik e szerint a mózesi törvények szerint élnek és gondolkodnak. Éppen ezért ez egy nagyon érdekes bepillantás lehet számunkra. Nagyon érdekes bepillantás, mondom ezt annak ellenére, hogy joggal jelenti ki talán mindenki, hogy nekünk ezekhez a törvényekhez és szavakhoz ma már közünk nincsen. És valóban úgy gondolom, hogy nekünk nem kell ezeket a mózesi törvényeket tartani. Jól is néznénk ki. Jól is néznénk ki, hogyha most hirtelen az lenne a feladat, hogy felejtsünk el innentől minden disznóvágást és disznótorost. Tehát szerintem előbb hagynánk el a templomba járást, mint mondjuk a disznóvágást, mert ez már hozzátartozik, azt hiszem, a mi kultúránkhoz, meg életünkhöz. De nem is ez a lényeg. Mi alapján gondolkodott akkor Péter, úgy, ahogy gondolkodott, és mi alapján gondolkodnak ma a hithű zsidók, úgy, ahogy gondolkodnak, a mózesi törvények alapján. A mózesi törvény gyakorlatilag az élet minden területét próbálta szabályozni, próbált támpontokat, mankót adni az embereknek, próbálta segíteni az embert abban, hogy hogyan őrizze meg az identitását. Egyébként ez nagyon fontos dolog, nem is vesztették el, mai napig nem vesztették el a zsidók, és próbált nekik segítség lenni, hogy az élet legegyszerűbb dolgaiba hogyan igazodjanak el. Mint például az étkezés. Mint például az étkezés. Ugye egyszer már említettük, hogy nekünk reformátusoknak nagyon könnyű, és egyben éppen ezért nagyon nehéz dolga van, mert gyakorlatilag semmilyen törvény, semmilyen szabály nincs ránk kényszerítve, ha mi református hívő embernek mondjuk magunkat. Nincsenek meghatározva, hogy mit kell ennünk. Nincs meghatározva, hogy mit kell felvennünk, hogy mit kell viselnünk. Nincs meghatározva, hogy milyen munkát végezhetünk, miért nem. Nincs meghatározva, és sorolhatnánk, semmilyen szabály és törvény nincs előttünk. Igazából még az sem, hogy Bibliát kéne olvasni. Pedig hát azért enélkül elég nehéz Krisztus követőnek lenni, de úgy gondolom, sokan vannak a gyülekezetben, akiknek ez nem napi rendszerességű dolog. Még Bibliát olvasni sem kötelező nekünk. Hát, hogy most ez jó vagy rossz, ugye erről innentől azért azt hiszem már lehetne vitázni. Na most a zsidó embernek nem kellett ilyeneken gondolkozni, hogy most vajon mi a jó vagy mi a rossz. Egyszerűen le volt fektetve és kész, és ehhez ragaszkodni kellett. Most egy olyan területre pillantottunk bele a felolvasott szakaszba, ami az étkezést szabályozza. Ugyan miért kéne az étkezést szabályozni? Hát ami ehető, azt megesszük, nem, ami nem ehető, azt meg nem esszük meg. Miért kellene ezt akárhogyan is szabályozni? Miért kellett ezt annak idején a zsidó népnek szabályként előírni? Hát majd mindjárt ki fogunk lyukadni ide, de előtte nézzük meg ezeket a szabályokat, mert vannak igen érdekes dolgok ebben. Most maradjunk csak itt az étkezések területén. Úgy szól a mózesi törvény, hogy semmilyen állatot, ami tisztátalan, nem lehet elfogyasztani. És hogy mi a tisztátalan, azt is elmondja, tisztának minősül minden kérődző és hasított körmű állat. Ezeket lehet fogyasztani. De amelyik bár kérődző, de nem hasított körmű, azt már nem lehet. Ilyen ugye a disznó, ilyen például a nyúl, vagy a teve, a kecskét, a bárány, stb. Azt lehetett. A tevét, a nyulat, vagy a disznót nem. Hogy miért? Ez jó kérdés. Aztán ugyanilyen kategória megvan a halaknál, a vízi állatoknál. A mindennek, aminek pikkelye és uszonya volt, azt lehetett fogyasztani, ami ettől eltért, azt például nem lehetett. Mondhatjuk, szegény zsidók nem tudják, milyen finom is a rák. Nem tudják. Annak se pikkelye, se uszonya, nem lehetett fogyasztani. Vagy akár, hogyha a négylábú szárazföldi állatokat nézzük, így ilyen szó szerint ez hangzik el, minden utálatos, ami a talpán jár. Minden csúszómászó hüllő utálatos, aminek nincs lába, és a porban kúszik. Miért? Miért? Ez olyan izgalmas dolog, nem? Vagy hát nem tudom, lehet, hogy az itt ülőknek annyira nem izgalmas, de minden esetre talán azzá válhat nem sokára. Sokan keresték és kutatták a választ, hogy mi alapján hozták meg ezeket a mózesi törvényeket. Mi alapján voltak képesek ezek a mózesi törvények ennyire hozzá ragasztani az embereket. Láttuk Péter mennyit küzdött ebben a látomásban, majd mindjárt kitérünk erre. Egy rabbi úgy fogalmazta meg ennek az értelmét és magyarázatát, hogy minden, ami eltér a megszokottól, a normálistól, az tilos. Ezt már nem egy rabbi fogalmazta így, de nagyon tetszik, csodabogarak kizárva. Az Istennek nincsen dolga csodabogarakkal, és éppen ezért az ő népének se legyen. Hát azt mondom, hogy ha ez még az állat és az eledel szintjén van, akkor azt mondjuk, hogy bár már ez is elég szigorúnak tűnik, de oké. Hát nem maradt meg ezen a szinten a mózesi törvény, mert nem csak az állatokat kategorizálták és különböztették, hanem az embereket is. Hát egy nagyon érdekes szakaszt hadd idézek szintén az Ószövetségből. Ha lesz valaki utódait közül a későbbi nemzedékben, akinek testi fogyatkozása lesz, az nem utasson be áldozatot Istenének, nem mutathatja be azt, akinek testi fogyatkozása van, tehát aki vak, sánta, nyúlszájú vagy törött végtagú, se törött lábú, se törött kezű ember, vagy aki púpos, vagy vézna, vagy hályogos szemű, viszketeges, vagy sömörös, vagy sérves. Ezek mind nem mutathatnak be áldozatot. Ez egyébként most konkrétan a papokra vonatkozott. Hál' Istennek nincsenek ezek a szabályok ma érvényben, akkor nem sok pap lenne. De körülbelül ez a szemlélet uralkodott a zsidó ember és idegen pogány ember kapcsolatában. Aki pogány volt, aki nem közülünk való volt, aki más volt, az, ami nem foglalkozunk. Egyetlen egy kérdés maradt. És ugye ez az izgalmas, és innentől érint szerintem már majd bennünket. Ki mondja meg azt, hogy mi a normális? Ki mondja meg azt, hogy mi az elfogadható, és mi nem? Láthattuk, hogy a zsidóknak egy bizonyos logika szerint ezt megmondták. Egészen nyilvánvaló, hogy ez ma ránk nem vonatkozik. De akkor ma, mi alapján döntünk emberek mellett vagy ellen? Mi alapján fogadunk be baráti körünkbe, családunkba embereket, vagy mi alapján taszítunk ki? Ma ki mondja meg azt, hogy mi a normális? Azt hiszem, ez egy nagyon fontos kérdés. Ezen igen érdemes gondolkozni. Péter imádkozik, felmegy a tetőre, tudni kell, hogy azon a területen, ahol Palesztinából ez a történet játszódott, elképesztő forróság van, főképpen déltáj, kicsit érthetetlen is, hogy miért délbe megy föl Péter a tetőre imádkozni, és hát valószínű megsütötte a nap, meleg volt, éhes is volt, és ezt olvassuk, hogy rézületbe esett. Lehet, hogy napszúrás kapott, nem tudjuk. És valami olyasmit látott, ami ellen még így rézületben is tiltakozott. Még egy ilyen más állapotban is tiltakozott. Látjuk, hogy mennyire erősen hatottak ezek a beidegződések, ezek a törvények? Megjelenik látomásban egy lepedő, amiben benne van a föld minden állata, madár, csúszómászó, minden, és hallja Péter a szót, hogy öld és egyél. És Péter, mivel jó zsidó volt, azt mondja, hogy nem ölök és nem eszek, soha életemben nem tettem ilyet, nem fogom áthágni még gondolatban sem ezt a szabályt. Azért legyünk őszinték, van ennek a ragaszkodásnak valami nagyon-nagyon jó oldala is. Hogy van mihez kötődni, hogy van mihez kapcsolni, és nem lebegünk úgy a nagy semmibe, mint ahogy ma az emberek lebegnek. És nincsenek értékek, nincsenek kötöttségek, nincsenek olyan dolgok, amihez kapcsolható. éppen ezért nincsen már lassan identitása az embernek. Ha már valaki elkezdi félteni a saját népét, nemzetét, akkor azt mondják, hogy ne magyarkodjál. Azért ugye látjuk, hogy van ennek valami olyan erős kapcsa, ami a mai napig képes volt megtartani ezt a nemzetet. Nem lehet rögtön leírni ezt, hogy fölösleges és milyen idétlen dolog. És Pétert elkezdi gyurmázni az Úristen. Elkezdi gyurmázni, elkezdi kezelésbe venni. Elkezdi szépen az ő gondolatait formálgatni. Azt mondja Péter, ebből én akkor sem fogok enni, hogyha itt összeszakad az ég. És ha hangzik egy szózat, amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Mi történik ebben a mondatban? Mert ez le van írva a Bibliában. Ez egy óriási jelentőségű mondat. Óriási jelentőségű. Az van ebben leírva, hogy új kezdődik. Hogy nincs többé hatályban az Ószövetség törvénye. Hogy innentől, pontosabban attól a ponttól kezdve, amikor ez a látomás történt, a keresztényeknek nem kell ezeket a törvényeket tartani. Nem vonatkozik rá. Mert van egy magasabb rend, egy magasabb dimenzió, ami fölül írta ezeket. Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Az előbb ugye azt mondtuk, hogy minden, ami a normálistól és a megszokottól, az átlagostól eltért, azt a zsidó ember száműzte, mind az étrendjéből, mind a gondolkodásából. És feltettük a kérdést, ki mondja meg ma, ha már nem vonatkoznak ezek a szigorú szabályok ránk, ha nekünk reformátusoknak tényleg nincsenek ilyen szigorú szabályaink, hogy ezt és ezt meg kell csinálnod ahhoz, hogy ha jó református akarsz, hogy nincsenek ilyenek, akkor ki mondja meg, hogy mihez kell az én életemet igazítani. Ki mondja meg, hogy mi a normális. Ki mondja meg, hogy hogy döntsek egy adott helyzetben. Ki mondja meg, hogy melyik utat választam. Ezek úgy gondolom olyan kérdések, amelyek mindnyájunkat gyötörnek. És elég gyakran. Talán sokszor nem jobb lenne, hogyha szigorú rend szerint lenne az életünk szabályozva. Ha nem kéne nekünk gondolkodni, hogy hogy döntsek, mert csak egyféleképpen dönthetek. Lehet, hogy jobb lenne. De testvérem, hadd mondjam el az öröm üzenetet, az Isten pont ebből az állapotból, ebből a beskatujázódott, ebből a keretek, korlátok közé szorított állapotból akarta kimenteni a világot. És akar kimenteni téged is. Hogy végre szabad lehess. Hogy végre ne olyan emberi törvények szerint kelljen élned, amiket valaki egyszer normálisnak mond. Lehet, hogy már rég semmi jelentősége nincsen, de még mindig azért ehhez kötjük magunkat. Nem sokkal nagyobb és sokkal szebb és sokkal igazabb élet az, amelyiknek van joga dönteni saját maga felől. Nekünk reformátusoknak ez egy nagy kincsünk, hogy lehetőségünk van dönteni. És nagyon-nagyon ritkán mondja meg más helyettünk, hogy mit kell lépni. Persze a legnagyobb baj az, hogy a szabadsághoz érett emberek kellenek, akik tudnak élni ezzel, akik tudnak döntéseket hozni. Szabadságot csak annak lehet adni, aki kész a szabadságra. Ma pontosan ezt látjuk országunkban is. Ránk szakadt 20 éve ez a nagy szabadság, de döntésképtelen tömegekre szakadt rá. Olyan emberekre és olyan tömegekre, akiket lehet az orruknál fogva vezetni, akiket egy-két ígérettel meg lehet vezetni, és az ilyen ember nem alkalmas a szabadságra. Az Isten ebből az állapotból akar kiemelni bennünket, és akarta kiemelni Simon Pétert is. És akart neki megmutatni egy olyan más valóságot és dimenziót, aminek nincs szüksége ilyen egészen húsba vágó szabályokra. Ki mondja meg azt, hogy mi a normális, hogy mi a jó, Úgy, ahogy mennyire lényeges kérdés, ez gondoljunk csak arra, hogy most választások közelednek. Ki mondja meg, hogy ki a normális, hogy kire kell majd szavazni? Hát valószínűleg majd mindenki ígérgetni fog, hogy döntsük el. Úgy, ahogy mennyire nehéz kérdés. Persze majd mindegyik azt fogja mondani, hogy én vagyok az igazi. Igaz is hozzám az életet. Na de hát 20 éve látjuk, sőt 60-70 éve látjuk, hogy átvágnak folyamatosan. És ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megtalálni azt, aki nem akar átvágni. Ne általánosítsunk. Ettől föláll a szőr a hátam, amikor azt hallom, hogy egy kutya mindenki. Ne higgyetek neki. Ez csak a mi fejünkben van így. Ezt nem lehet elvinni. Mert ha ez van, akkor nincs remény, akkor ki kell mondani. Akkor adjuk föl. Akkor írjuk ki az országra, hogy eladó. Ki mondja meg akkor, hogy mi a normális? Ki fogja majd megmondani itt a falunkban, amikor majd szavazni és dönteni kell? Ugye, hogy érezzük, hogy mennyire kemény kérdések ezek? És ki fogja eldönteni majd a te életedben, amikor egy válaszút előtt állsz? Amikor mondjuk megroppan a házasságod, és bizony azon gondolkozol, hogy most kilépni vagy bennmaradni? Mit tegyek? Ki fogja megmondani? Mert a világ szerint az a normális, hogyha rögtön kilépsz az első nehézségre, ne küzdjél, ne pazarold az energiádat, keresél más, majd találsz. De lehet, hogy van egy másik valóság, ami mást üzen, és ez a valóságot belül szól neked. Vagy ki fogja majd eldönteni, hogy vegyed-e a bátorságot, és azt mond, hogy ezt nem csinálom tovább. Ezen a munkahelyen nem maradok tovább, ahol állat számba se vesznek. Na de hogyha nem maradok, akkor miből fogok megélni? Hogy döntsek? Ki fog majd rajtam segíteni? Ki mondja meg, hogy mi a normális? Ki fog útba igazítani? Testvérek, ne ijedjetek meg, nem én fogom most megmondani, hogy mi a normális. Mert bár sokszor van kényszere erre azoknak, akiknek megadatik azt, hogy másoknak beszélhet és mások előtt bizonyságot tehet, nem fogom most ezt tenni, és helyetted eldönteni, hogy mi a normális. Sőt, még az én gondolatomat sem akarom ráderültetni. Még egyet se kell érteni ezekkel. Viszont szeretnék elmondani egy mindenek felett való igazságot. Ami függetlenül igazság akkor is, hogyha hisszük, akkor is, ha nem. És szeretném, hogyha emlékeznétek Jézusra, hogy ő hogy élt és hogy tett. Feltűnt, hogy Jézus lépésről lépésre bontotta le ezt a halálos logikát, hogy vannak a normálisak és vannak a nem normálisak. Emlékszünk rá, hogy Jézus lépésről lépésre bontotta le ezeket a falakat? Emlékszünk arra, hogy bár nem szabadott volna neki megérinteni egy testileg beteg vagy fogyatékos embert, ő hányszor megtette? Gondoljunk csak a meggörnyedt púpos asszonyra ott a templomba. Rátette a kezét. A zsidó szabályok szerint ő egészen estig akkor tisztátalan is nem szabadott volna a templomba mennie. És ő rátette a kezét, és gyógyított. Vagy emlékszünk a gadarai ördöngősre, a megszállottra, akit csak úgy tudott kezelni a normális világ, hogy láncokkal lekötözték, mert nem volt más eszközük hozzá, és Jézus jelenlétében ez az ember meggyógyult, és értelmet nyert, és kapott. Vagy emlékszünk a leprásokra, akiknek csilingelni kellett maguk előtt, hogy vigyázz, beteg vagyok, jövök, és akkor mindenki ki tudta őket kerülni, és Jézus bement oda közéjük, és gyógyította őket. Lépésről lépésre bontotta ezeket a falakat, amik ölték és mérgezték meg a társadalmat, amelyek tették működés képtelenné az emberi életet, mert mindig voltak normálisak és voltak csodabogarak. Jézus megfordította a folyamatot, testvérek, és ez az örömüzenetem ma mindnyájatok számára. Megfordította a folyamatot, mert nem ő lett tisztátalanná azáltal, hogy hozzáért ezeket az emberekhez, hanem a másik gyógyult meg. Micsoda dolog ez? Megszakadt ez a halálos ördögi logika, ami bár sokszor segítség volt a zsidó népnek, ezt nem vonhatjuk kétségbe. Hiszen így tudták megtartani az ő különbözőségüket más népektől, de halálos volt ez a logika. És mi mutatja, hogy halálos volt? Az, hogy mit kapott Jézus cserébe ezért a falbontásért. Keresztet kapott. Keresztet. Mert aki eltér a normálistól és a beidegződtől, az keresztet érdemel. És Jézus végigvitte. És tudta, hogy ez lesz a vége, és azért is csinálta, mutatta, mert azt akart, hogy értsétek meg, így nem lehet élni. Lássátok meg, így nem lehet tovább élni. Nem lehet felbontani az embereket, és csoportosítani normális, meg csodabogás szerint. Ez nem működik, ez ide vezet, ahol most ti tartotok, mondta Jézus minden szavával, tettével és mozdulatával. Kereszt lett a jutalma. De olyan pluszt és olyan hihetetlen töbletet vitt be az életbe, ami azóta meghatározza az egész világ életét, testvérek, mert nem ő lett tisztátalanná, hanem a tisztátalan lett tisztává. Gandhinál olvastam a következő szavakat, amelyek hihetetlen módon megterheltek, ezt őszintén mondom. Sokunknak ismerős Gandhi neve, a nagy indiai gondolkodó, aki erőszakmentes politikát hirdetett és győzedelmeskedni tudott, bár őt is sokszor próbálták megölni, eltiporni, börtönbe vetni, de mégis győzedelmeskedni tudott. Nos, ez a Gandhi írta le. Évekkel ezelőtt, amikor Dél-Afrikában éltem, sokszor voltam nagy belső bizonytalanságban és zavarban. Nagy lelki nyomorúságomban az egyik este egy keresztény templom mellett haladtam el, amelyből fény sugárzott ki, nyilván éppen Isten tisztelet volt benne. Elhatároztam, hogy bemegyek, abban a reményben, hát ha hallok majd valamit, ami világosságot ad. De az ajtónál tovább nem jutottam, mert amikor fölmentem a lépcsőn, egy vaskos egyházfi visszatessékelt, mondván, ez a templom csak a fehér emberek számára van nyitva. Belső bizonytalanságom és zavarom nem ért ugyan véget azon az estén, de egy bizonyos dologban döntésre jutottam. Abban, hogy a keresztény egyház a számomra örökre becsukott világ lett. Az a keresztény egyház, amelynek az Istene pont ezeket a falakat rombolta le. Az a keresztény egyház lett örökre becsukott világ egy ember számára, amelyik keresztény egyháznak az egész világot a keblére kellene ölelnie. Ez egy konkrét eset, és hány ilyen volt, és hány ilyen van. És talán hányan hiányoznak a templomaink padjaiból, mert nem ölelő karokat találtak elsőre, hanem lenéző tekinteteket és megbélyegzést. Az a keresztény egyház, amelyik képes lenne egy új világot és egy új valóságot behozni a világba, az a keresztény egyház, az a keresztény gyülekezet kizárt egy segítséget vágyó ember. Ugye, hogy valami nem stimmel. Milyen ez a keresztény egyház? És milyenek ma azok a keresztény, vagy legalábbis keresztény gyökerekre hivatkozó népek? Milyen ma a nyugati, a fejlett civilizáció, akik a kereszténységből nőttek ki oda, ahol most tartanak? Milyenek ma ezek a nyugati civilizációk? Befogadók? És itt most nem a menekültekre gondolok. Jelszavakban és propagandában a legjobbak vagyunk, egész biztos vagyok benne. A mélyén pedig rohadt széjjel az egész. Nem csak a mi országunk, az egész fejlett nyugati civilizáció rohadt széjjel, mert elfelejtette Urának a szavát és tanítását. Csak hogy egy példát hozzak. Mindnyájan láttuk már, akár filmekben, akár képen, a Pentagon épületét, ahol nagyon komoly dolgok dőlnek el az Egyesült Államokban, az ötszögletű épületet, amit állítólag 2001-ben ugye repülőtámadás is ért, bár senki nem látott repülőt, de most mindegyet. Tehát tudjuk, hogy miről van szó és melyik épületről. Tudtátok testvérek, hogy kétszer annyi mellékhelység van építve ebbe az épületbe állítólag, mint ahány munkás ott egy nap, egy zsúfolt nap jelen tud lenni? Miért? Miért kell, lehet, hogy ennyire gondoltak mondjuk azokra, akiknek hasmenésük van, vagy nem. Nem ilyen oka van ennek. Amikor épült ez az épület, akkor még olyan fejlett gondolkodás volt az Egyesült Államokban, hogy egy fekete ember nem mehetett be egy fehér ember mellékhelységében. Éppen ezért külön kellett építeni nekik. A fejlett, keresztény gyökerekből táplálkozó nyugati civilizáció. Pedig már 2000 éve elhangzott a mondat, testvére, 2000 éve, hogy amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. 2000 éve elhangoztak ezek a mondatok, hogy tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, de nekem az Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. 2000 éve tudjuk ezt. És 2000 éve nem megy. Miért? Mi kellene ahhoz, hogy végre merjünk ilyen felszabadult, szabad emberekként, szabad keresztényekként ölelő karokat mutatni a világnak? Én azt mondtam, nem fogom most megmondani. És talán azért sem, mert ki vagyok én, hogy megmondjam. És ugyan honnan tudnám én, hogy mit kell tennünk, vagy mi a válasz? De egy dolgot tudok mondani. Próbáljunk már meg végre úgy élni, ahogy azt Jézus mutatta és mondta. Próbáljuk meg már végre igazzá tenni azt, amit fennem hirdetünk magunkról, hogy mi keresztények vagyunk. Meglátszik ez a mi életünkön? Mert ha igen, akkor engedd el ezeket a szavakat a füled mellett, akkor nyilván ez rád nem vonatkozik. Na de őszintén. Nem kell hangosan válaszolni rá, csak úgy magadban, őszintén. Tudsz ilyen elvek szerint élni? Én magam tudok ilyen elvek szerint élni? Dehogy tudok. Mert úgy kell leállítanom magamat, amikor embereket vizsgálok és katujázok be. Istenem, mennyire nehezen megy nekem is erről lemondani. És Jézus pedig megfordította ezeket a folyamatokat. És Jézus minden érintéséből és szavából élet támadt és fakadt. Ezt kínálja most nekünk. Testvérek, ugye vagyunk sokan, akik imádkozunk azért, hogy a mi gyülekezetünk az ilyen közösség legyen. Ugye vagyunk sokan, akik imádkozunk azért, hogy tudjuk már félretenni az évtizedes berögzültségeket. Hogy tudjuk már elfelejteni azt, hogy mi volt régen is. És végre tudjunk felszabadultan Istent dicsérni, és Istennek tetsző életet élni. Akkor, és abban a pillanatban, amikor ez igazá lesz, áramolni és özönleni fognak az népek és az emberek, ami templomainkban. Nem csak ide, mindenhol, ahol így tudnak majd élni emberek. Azon a helyen, ahol ez árad ki a templomokból, azon a helyen az emberek valami csoda folytán képesek lesznek jó döntéseket hozni. Képesek lesznek majd jól választani, mert olyan segítségük is, olyan valóságuk van, amelyen átszűrődik és fennakad a mocsok, a hazugság, az igaztalanság. Ez az első lépés. Ez az első lépés, hogyha meg akarunk maradni, ha jól akarunk dönteni majd. Ezt hiszem és vallom, és minden körülmények között fenntartom, és nem vagyok hajlandó máshogy látni. De ez én vagyok. Hogyha megérintett az, ahogyan Jézus állt az emberekhez, akkor próbálj elkezdeni így élni. És meglátod, hogy föl fogsz szabadulni. Ha mersz és veszed majd a bátorságot az embert embernek tekinteni, akkor meglátod, az emberek oda fognak figyelni rád. Adja meg az Isten. A ma is élő Istenünk és Úrunk, hogy válhassunk ilyen gyülekezetté. Nem egyik napról a másikra, mert ez egy hosszú folyamat, de kezdődhessen el a változás az életünkben. így legyen. Amen. A 4-es számú éneket, énekre figyeljünk, az új lapon lévő 4-es számú ének legyen most, amire figyelünk.